Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump újabb békeerőfeszítése hozott sikert. A pakisztáni-indiai konfliktus rendezését követően most az iráni-izraeli háborúban hallgatnak el a fegyverek, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ezért ideje lenne támogatni az amerikai elnök politikáját Ukrajna vonatkozásában is, tette hozzá Szijjártó Péter. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy fegyverszünetet kötött Irán és Izrael. Az amerikai elnök bejegyzését követően még iráni rakéták emelkedtek az égbe, de Izrael megerősítette, hogy elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az Iránnal való kétoldalú tűzszünetről. Ugyanakkor hangsúlyozta, a fegyverszünet minden megsértésére erőteljesen fog reagálni. Irán is kijelentette, hogy ha Izrael most leállítja illegális agresszióját, Iránnak nincs szándéka folytatni a válaszlépéseket. Orbán Viktor ma Hágába utazott, ahol részt vesz a NATO kétnapos csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalások fókuszában az európai biztonsági helyzet és a katonai szövetség védelmi képességeinek fejlesztése áll. A NATO főtitkár szerint Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a szövetségre. Mark Rutte a kétnapos NATO csúcs találkozó előtt közölte, hisznek abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a katonai szövetségbe. Eközben Vladimir Putyin orosz elnök azt hangoztatta, a NATO provokálja a globális fegyverkezési versenyt. Magyarország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a Repower EU energiapolitikai javaslatcsomagot, és készítsen részletes hatástanulmányt a közel-keleti válság, valamint az ukrajnai háború nyomán bevezetett szankciók energiaárakra gyakorolt hatásairól, közölte Bóka János Luxemburgban. Az EU tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkező a magyar tárcavezető jelezte, hazánk támogatja Szlovákia álláspontját, amely szerint Pozsony addig nem járul hozzá az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadásához, amíg a brüsszeli bizottság nem kezeli az ellátás biztonsági aggályokat. A szlovák külügyminiszter arról beszélt, nincs problémájuk a szankciós csomaggal, írta meg itthon a hvg.hu portál. Ha semmi új nem merül fel az eddig megismerteken kívül, akkor támogatni tudják azt, fogalmazott Juraj Blanár. Májusban 129,5 milliárd forint többlettel zárt a központi költségvetés, részben az MVM 213,5 milliárd forintos osztalék befizetése után. A társasági adó határideje június 2-ára esett, de így is 238 milliárd 400 millió forint adóbevétel érkezett be az 5. hónap végéig. Az államháztartás központi arrendszere május végén 2801 milliárd forintos hiányt mutatott, ami az éves cél 58,7%-a. 4 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényt az államadóság kezelő központ. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, a 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 5 éves kötvény, kibocsátáskori kamata csak nem 5,4% volt, az 1 milliárd dollárnyi 10 éves kötvény kamata 6%-on, a 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 30 éves kötvény kamata 6,75%-on alakult. Megnyílt a vállalatok zöld és digitális átállását támogató 155 milliárd 600 millió forintos keretösszegű kombinált hitelprogram, közölt a Nemzetgazdasági Tárca. Ebben 150 és 600 millió forint közötti kamatmentes kölcsön igényelhető. Megjelentek a készpénzhasználat részletszabályai, írta meg a Portfólió gazdasági portál. A kereskedőknek legalább egy értékesítési ponton lehetőséget kell adniuk a készpénzes fizetésre, akár automatán, utánvéttel vagy sárga csekkel is, kivételt képeznek az online szolgáltatások, a határon átnyúló digitális előfizetések és az önkiszolgáló automatizált üzletek. Péntektől lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására vidéki településeken, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A program célja, hogy segítse a kisgyermekes szülők munkába állását és a családbarát munkahelyek elterjedését. Idén nyáron mintegy 85 ezer gyermek kap ingyen ebédet az állami gyermekétkeztetési program keretében. Az önkormányzatokhoz eljutatott kérelem alapján azok is kérhetik a szolgáltatást, akik korábban még nem éltek ezzel a lehetőséggel. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetni a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Török Bálinton. Július 6-áig locsolási és medencetöltési tilalmat rendeltek el a reggeli és kora esti órákra. Magyar idő szerint holnap 8 óra 31 percre tűzték ki az Axiom 4 űrmisszió indítását Floridából a nemzetközi űrállomása. A NASA közlése szerint tehát végre tényleg elindulhat a magyar kaputibor a társaival. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztás érvényes, várhatóan csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka Együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A múlt hét csütörtökén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja szervezésében ismét megrendezésre került az Egri Természetvédelmi Klub. Ez alkalommal Szitta Tamástól, a Bükki helyi csoport elnökétől azt tudhattuk meg, hogy mi is a ragadozó madárvédelem.
Miért a ragadozó madárvédelmet emelted ki most erre az alkalomra a madárvédelmi tevékenységek összességéből?
Nagyjából azért, mert ezzel foglalkoztunk a legtöbbet, és azért foglalkoztunk ezzel a legtöbbet, mert az jött ki, hogy ezzel kell foglalkozni a legtöbbet annak idején, cirka 40 évvel ezelőtt, ugye, amikor a csoport alakult, a Bükki helyi csoportról van szó, ugye bár, és hát alakult a Nemzeti Park, és a Nemzeti Parknak volt egy úgynevezett alapítási határozata, abban foglaltatott egy csomó olyan fokozottan védett madár, amiknek a fészke körül ugye a hagyásfa csoportokat, illetve hát védelmi zónát kellett kialakítani, mi, ahogy nem tudtuk, hogy ezek hol vannak, ezért a védelmi zóna kialakítását nem tudtuk volna végrehajtani, hanem keresjük meg ezeket a madarakat. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy itt ezekkel foglalkozni kell, úgyhogy ez volt a legfontosabb apropója a ragadozó madárvédelemnek. elkezdtük a munkát, és akkor kiderült egy csomó minden, hogy mi fenyegeti ezeket a ragadozó madarakat, hol vannak azok a pontok, ahol be kell esetleg avatkozni a védelmükbe, tehát milyen aktív védelmi tevékenységet kell folytatni. Felvettük a kapcsolatot a MME-nek, a ragadozó madárvédelmi szakosztályával, ahol már viszonylag professzionista emberek voltak, azok segítettek abból, hogy itt megszervezzük a dolgokat, és ezt meg is tettük, és hát majd erről fog szólni az előadást, hogy mi mindent tettünk. Persze dióhéjban, mert mondanom se kell, hogy 40 évnek a munkája az elég sok órát venne igénybe, hogyha erről részletesen akarnánk beszélgetni.
Úgy gondolom, hogy ez a munka, amit elkezdtetek, ez már majdnem az utolsó, ugye 24. óra lehetett, hiszen most se tudtátok, hogy van-e, hol van, mennyi van egyes fajokból, hogy van-e.
Így van, nagyjából igazad van. Ráadásul tényleg ez az időszak, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, hát eléggé negatív volt a madarak szempontjából, ezeknek a fokozottan védett madárfajoknak, leginkább a ragadozóknak a szempontjából. Hát olyan mély ponton voltak, hogy a parlag és a sazai állományát olyan 7-10 pár körülre satszolták. Szakemberek kerecsen súlyon talán 30 pár volt az országban, de hogy hol azt pontosan nem tudták, csak azt tudták, hogy a Mátra meg a Bükkben valószínű, hogy van, és hát volt a klasszikus helyeik, ahol valószínű, hogy most is vannak, de hogy vannak-e, ez nem volt bizonyítva. Gyakorlatilag egy izgalmas dolog volt, hát úttörő tevékenység volt mindenképpen, úgyhogy én viszonylag szerencsés embernek érzem magam, hogy jókor jó helyen tudtam lenni, és ugye tudtam szervezni ezt a tevékenységet, és hát úgy tűnik, hogy eléggé sikeres volt, mert ugye a mai helyzet az, hogy hát hál' Istennek a legtöbb annak idején nagyon nagy veszélybe levő ragadozó madárfajnak az állománya nagyon jelentősen megemelkedett. Lásd, a sasok, a parlagisas, a rétisas, az a állomány az nagyon szépen fölfutott. De ezt lehet mondani a kékvécséről is.
Kerecsensúlymat ki ne
hagyjuk. Kerecsensúlymat ki ne hagyjuk, mert ugyebár a csapatnak ez a szimmer madara, a legtöbbet talán ezzel a fajjal foglalkoztunk. Egy nagyon hosszú történet, mindenféle védelmi beavatkozást megtettünk vele kapcsolatban, amit csak lehet. Az őrzéstől a műfészkekig és a mindenféle aktív védelmi beavatkozást, apró védelmi beavatkozásoktól a hatósági védelemig. Rengeteget változott a helyzet, hát ilyen ősidőktől kezdve napjainkig. Hál' Istennek azt lehet mondani, hogy javult le. Anyagi értelemben garantáltan, annak idején hát nagyon csúrók voltak. Kezdtük az én trabantommal. Ugye az én trabantom volt a munkaeszköz, és abban, mert néha 6 ember belepréselődött, úgy mentünk vele olyan terepen, hogy ma, amikor már ugye a Land Roverrel megyünk, és akkor is azt mondom, hogy na hát, ha itt elmentem annak idején a trabival, akkor csak gratulálni tudok ehhez a dologhoz, tudod, hátra menetbe kapcsolás, meg nagyobb ereje van, stb. Valaki üljön ki a izére, a két első kerékre, hogy jobban kapaszkodjon. Na, így kezdtük, és ma pedig mindenféle szuperterepjárók szaladgálnak, persze ma is panaszkodnak az emberek nyilvánvalóan, mert a tökéletestől a mai szituáció is messze van, de azért nem lehet összehasonlítani. Nem lehet összehasonlítani a régi időkkel, régi idők fociával, ugyebár. Annak idején még tényleg madártani egyesület kezdte ezeket a dolgokat. A nemzeti parkok úgy kellett rávenni, hogy csinálja, sőt, hát még ilyen szóbeli figyelmeztetést is kaptam azért, hogy ilyen őrzést szervezek, ugyebár. Azután eltelt néhány év, bebizonyosodott, hogy ennek mekkora értelme van, bejöttek a pályázatok, bejött a nemzetközi védelem, bejött az Európai Unió, és abban a Natura 2000 fajok, és pályázati lehetőségek, és hát a pénz. És ettől kezdve ugye megváltozott a hozzáállás. A Bükki Nemzeti Park például megnyerte az első kerecsensúlyom pályázatnak a vezetési jogát. Ugye az első lágy pályázatot mi intéztük, mi voltunk a kedvezményezettek.
És most már nyugdíjas vagy, ezt elmondhatom, hiszen azért 40 évre tekintettünk vissza a madárvédelmi tevékenységedben. Figyelemmel kíséred a jelenleg folyó munkát?
Persze. Hát nagyjából figyelemmel kísérem. Nyilván nem olyan mértékben, mint ahogy régen tettem, mert régen szinte egy személybe koordináltam az összes ilyen ragadozó madárvédelmi, meg nem csak ragadozó madárvédelmi tevékenységet. Hála jó Istennek már van gazdája. Mindegyik fajnak van gazdája. Az állami természetvédelem, és nem csak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, hanem a többi nemzeti park igazgatóság is megtanulta, hogy kell ezt a munkát csinálni. Mert meg is kellett tanulni, meg egy csomó jó ember keletkezett azóta az időszak óta, akik itt tudtak munkalehetőséghez jutni, és ma már azt lehet mondani, hogy jó kezekben van a ragadozó madárvédelem, ezek a fiatalok nagyon okosak, lelkesek, mint aminek mi is voltunk. Régen csak, hogy mondjam, a mi nyakunkban egy kicsit több dolog szakadt, kevesebb lehetőséggel, de akkor akkor az volt a helyzet. Ez azt oldottuk meg most, azt oldják meg, ami most adódik, és nagyon bízok benne, hogy sikerre fogják ezt megtenni.
Az elhangzott beszélgetésben Szitta Tamást, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportja elnökét hallották.
Két kezettőség, egyiket a kerted ássa, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kertet át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, egyszer újra messze száll. Ember, a világból csak a sajátod érdekel, a szükség határától ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá, s értük, ha mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll.
Most egy kiállításra látogatunk, méghozzá a Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítására, ahol tárlatvezetőnk Papucsek Mária lesz. Pár szót ejtsünk arról a házról, amelyben állunk, mi is ennek a története.
Igen. Ez a ház, erről annyit illik tudni, hogy ez volt a legelső menedékház Magyarországon, még 1898-ban épült. 14 férőhely volt, nagyon egyszerű körülmények, emeletes vaságyak voltak, és tulajdonképpen amiatt építették, hogy akkoriban még csak gyalogosan lehetett megközelíteni Dobogókőt, úgyhogy műutat csak 1935-ben építettek. És igazából három ember nevéhez fűződik, Tiring Gusztáv földrajztudós, Téri Ödön és Ötvös Lórán nevéhez. Ők nagyon nagy természetbarátok voltak, nagyon sokat tettek a természetjárásért, úgyhogy az ő nevükhöz fűződik a első turista egyesületnek a létrejötte, a turista újság, rengeteg turista utat építettek, turista jelzéseket festettek fel.
Téri Ödön festette ide az elsőt talán?
Téri Ödön, igen.
És ez a ház akkor, ha jól számolom, 120-130
éves? 120 éves, igen, ez a ház. Hát nyilván voltak felújítások, most már 84 óta múzeum, és amikor múzeumnak rendezték be, akkor került fel belőle ez a belső lambéria, de egyébként az egésznek az alapszerkezete, a gerendázat, a padlózat, még minden az eredeti.
Tehát akkor már nem volt úgymond lakott, vagy használt turistaház.
Nem, igen, igen. Hát a 900-as évek elején megépítették mellettünk ezt a nagyobb kőházat. Már olyan nagy volt a forgalom, hogy ez már igen szűkösnek bizonyult. És akkor még egy darabig párhuzamosan működött mind a kettő, de egy idő után sajnos bezárásra került a sor. Sokáig úgy állt, és utána szervezkedtek Mészáros János és csapata, ők nagy természetbarátok, és ők szervezték meg, hogy legyen felújítva, és legyen itt egy múzeum. És azóta múzeumként működik.
Ez a sok-sok minden honnan jött össze, ami itt látható?
Ez a sok-sok minden, hát idős turisták, mai napig van, hogy jönnek, és akkor mondják, hogy meghalt a nagypapa, aki nagy turista volt, érdekele minket, behozná a bakancsát, a hátizsákát, a régi sílécét, és természetesen mi ezt örömmel fogadjuk, és igyekszünk kiállítani méltó helyen.
Két helyiségből áll ez a kiállítás.
Igen.
Igazából egészen a kezdetekig, a magyar természetjárás kezdeteig mehetünk vissza.
Igen.
Itt az időben. Melyik tárgy talán a legmegbecsültebb, becsesebb?
Hát ez a régi zászló például, a Turista Egyesületnek a legelső zászlaja, 1888-ban készült. Gyönyörű, szép, pont tegnap volt itt egy idős bácsi, mondta, hogy a háború, meg minden, és hogy dugdosták, meg nagyon féltették, eltették padlásra, hogy megőrizzék az utókornak ezt a gyönyörű zászlót, úgyhogy mi is igyekszünk rá nagyon vigyázni.
És ide ki szokott bejönni a múzeumba? Aki erre jár, az bejön?
Mindenki bejön, mert hát mögöttünk van a kilátó egy 50 méterre, gyönyörű a kilátás, úgyhogy útba esünk jövet-menet, rengeteg teljesítménytúra van a környéken, úgyhogy ide jönnek pecsételni. 3 hete volt egy 110 kilométeres túra, akkor is hajnal 3-ig itt vártam a beérkezőket, hogy egy kicsit megpihenjenek itt, és úgy mentek tovább.
Köszönöm szépen, és gratulálok a kiállításhoz. Tehát még ajánlanak föl emberek kidobás helyett ide tárgyakat.
Abszolút.
Ha nem is lesz minden kiállítva, azért megőrzik.
Megőrzik, mert hát Budapesten is van egy az Olimpiai és Sportmúzeum, úgyhogy van lehetőség, meg rendszeresen rendeznek be kiállításokat, szoktak menni Kolozsvárra is, Erdélybe, mindenfelé. Úgyhogy mindenképpen megbecsüljük azokat a dolgokat, amit megkapunk az idősebb turistáktól.
A Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítását Papucsek Mária mutatta be. Thank you. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Cifferszky István. Három helyett csak egy. A két egyalmi róka, amely még felnőtt korában is tartotta a testvérséget, szomorúan üldögélt az erdő szélen. A csontrepesztő hideg bebújt vastag bundájuk alá, úgy, hogy még a bolháik is vacogtak. Tegnap a faluban próbálták meg a zsákmányolást, de a kutyák alaposan megkergették őket. Ma megint azon törték a fejüket, hogy de jó is lenne betörni egy tyúkolba, hajaj, olyan könnyű elbánni a tyúkokkal. Csak azok a kegyetlen kutyák ne lennének. Nem merték megkockáztatni a dolgot. Elkeseredetten pislogtak a sötétben szunnyadó falu irányába, aztán lassan elindultak a sűrűségek felé. Fekvő nyúl fel nem gajazott fácán szagát igyekeztek elkapni, de még a szél is, mintha ellenük lett volna. Vadul feltört, és hidege megdermesztett minden élőt. Néha a havat is felkavarta, ilyenkor pillanatokig látni sem lehetett. Az idő már éjfélre járt, s a hosszú portja még mindig eredménytelen volt. A két vad mind sűrűbben tekingetett egymásra, szemük sárgán vibrált. Borzasztó a háromnapos koplalás a fél méteres hóban. Egy szobányi tisztáson megálltak, szembefordultak egymással, összeakadt a szemük, előre nyúlt a nyakuk, a szőrük felborzolódott. Így álltak egy pár pillanatig, aztán megrodjant a fejük, és tovább léptek. Egyforma erősek, ismerték jól egymást. Sompolyogba folytatták az útjukat. Aztán nagy változás történt. Az egyik felkapta a fejét, belefúrta a szélbe, és az orra idegesen rángatózott. Varjú szagot. Vérrel kevert varjú szagot kapott. Beleremegett. Még egy nagyot cippantott, és elindult. Közben Sandán a másikra vetette a pillantását. Lám, az is észrevette, és már húz is a szak felé. A két vad kilőtt nyílként suhant tova. Egyszerre álltak meg egy majdnem laposra dőlt óriási fűz méter vastag derekánál. A fűz behajlott a fagyott víz fölé, s rajta, kényelmesen elérhető távolságban, élettelen varjú feküdt, csúnyán megmarcangolva. Valóságos, nagy varjú! Nézte a két ragadozó a prédát is, egymást. Melyiküké lesz? Meg kell-e verekedniük érte? Egy, kettő. Lépdeltek előre óvatosan, olyan egyszerre, mintha vezényelték volna őket. Az éjszaka s a havas erdő végtelen csendjében a két egyalmi, egy szukától származó állatim már végérvényesen vadidegenként meredt egymásra. A prédához közel lépni egyik sem mert. A másik miatt. Végül az egyik, amelyik előbb kapta a szagot, villámgyors ugrással a varjúra vetette magát. Száját még a levegőben kitátotta, és már is a foga közt volt a madár, hogy a következő másodpercben nagy csattanással, iszonyatos erővel összecsapódjék nyakán a csapda erős, élesen fogazott vasa. Fogva volt. Hiába tépte, rángatta magát, sem a csapdavasa, sem a lánc, amivel az ki volt kötve, nem engedett. A másik róka, hogy a történteket látta, eszét vesztve elrohant vagy 10 méter, és onnan nézte a mind jobban csendesedő vergődést. Lelapult, szinte beletemetkezett a hóba. A társa tragédiája elrettentette. El kell menni erről a helyről, veszélyes, dorombolt az ösztöne, de az éjsége visszatartotta. Kerekre tágult szeme rátapadt a megfogózottra. Amikor végsőt hörgött, a társa előre lépett. Egyet, kettőt. A lassú lépések mindig türelmetlenebbek, gyorsabbak lettek. A feje fölött egy ágon borzongatóan huhogott fel egy bagoly, de ő nem hallotta, csak falt. Becsek Kománk nagy izgalomban volt. Tegnap délben alaposan kifőzte és avasvajban pirított halfejekkel ledörzsölte, szaktalanította a csapdákat, ki is rakta őket, és most fehér vászony köpenyében, nyúlsíróval és puskával felszerelve, kis vadászszékét hóna alá csapva elindult, hogy megnézze, fogtak-e. De nem volna becsek, ha csak úgy egyszerűen a csapdák felé menne. Nagy kerülőt tett, a sasrét felé vette az útját, gondolta, megpróbálkozik előbb a hívással. Letette kis székét a rét egyik árkába, letaposta maga körül a havat, aztán jó negyed órát csendben üldögélt. Fehér köpenye valósággal beleolvadt a havas fehérségbe. Aztán lassan, mert őt még kapkodni senki sem látta, benyúlt a zsebébe, és elővette a nyúlsírót. A nyúlsíró mogyorófából készített egyszerű síp, amellyel élethűen lehet utánozni a sebesült, bajba jutott nyúl keserves sírását, makogását. Becsek két marokra fogta a sípot, és már hangzik is a valódi nyúlsírás. Aztán csend. Így telt el jó 10 perc, de nem jelentkezett sem róka, sem vadmacska. Legalábbis szél alatt nem. Még az hátrafelé nem is figyelt, mert tudta, hogy széllel szemben nincs az a vad, ami beugrana neki. Ismét szólt hát a nyúlsíró. Becsek megint megdermett, vagy 10 percre. Csak a szeme kutatta a síkságot. Felszedelőcködött, s kilométerrel odább újra kezdte. Nagy az igyekezete. Szenvedélye, mert ehhez ez kell, hiszen a füle már is majd lefagy, de mégsem húzza rá a sapkát, hát ha hal valami mozgást. Újra elhelyezkedett, kivárta a negyed órát, hogy minden zaj elfelejtődjék, amit jöttében okozott, s felhangzott újra a nyúlsírás. Becsek szeme fáradhatatlanul kutat. Most vagy 300 méterre, mintha valami megjelent volna a hóval borított tarlón. Becsek meggörnyedt. Puskáját, amelyben durva sörét volt, térdére fektette, megmarkolta a sírót és bánatosan belefújt. Aztán gyorsan szeméhez kapta a távcsövet. Tekergette, állítgatta. Róka! Jól fejlett öreg példány. A róka láthatóan nagy izgalomban volt, ide-oda kapkodta a fejét. Nem tudta, honnan jön a hang, a bajba jutott nyúl sírása, amivel együtt jár a majdnem egészen biztos zsákmány. Becsek újra sírt. A rókába, mintha villám ütött volna. Felvágta a fejét, és vadul nekilódult a hang irányába. Futott vagy 100 métert, aztán lassított, majd megállt. Már jól látni szabad szemmel is. Hatalmas, ritka nagy róka. Becsek mellére engedte a távcsövet. Olyan kicsire húzta össze magát, amilyenre csak tudta, és belefújt a síróba halkan, gyengén. Még megtoldja azzal, hogy homorított tenyerével 2 gyorsan a csizmájára üt. Püff, püff, hangzik tompán az ütés, mint amikor a róka veri földhöz az elcsípett tapsi fülest. Több se kellett a rókának. Feltartott a lompos vitorláját, és futott, ügetett egyenesen Becseknek. Becsek kiejti kezéből a sípot, megmarkolja a puskát, de még nem veszi válhoz. A távolság gyorsan fogy. A róka már csak 60 méterre van, és jön megállás nélkül. Most! Becsek vállához veszi a puskát, 30 méter. Szeme a puskacsőre ülteti a vadat. Az meg csak túrja a havat, majd megtorpan, tájékozódni akar ismét. Durr! A róka felvágta magát a lövésre. Fájdalmasan fölkerregett, és a lapockájába mart oda, ahova a lövést kapta. Becsek nem sajnálta a puskaport, villámgyorsan tüzelt a másik csőből is. Erre a vad megrodgyant, megbújt a hóban mozdulatlanul. A vadász gyorsan töltött. Tudta, hogy csak az a gerezna biztos, amelyik le van húzva, és lassan, lövésre készen a zsákmányhoz lépdelt. Több lövés azonban nem kellett. A hatalmas, túlszőrű vénkan ott feküdt a fehér havon. Nagy tépőfogai most az egyszer a saját vérétől vöröslöttek. De rég fiú vagy, komám, billentette meg csizmájával az állat fejét. Visszament a székhez, ott ráfüstölt. A távolabb ledobott róka hülő testéből menekülni kezdtek a bolhák. Itt az ideje, hogy a csapdának is utána nézzen. A róka tetemét tehát egy fára akasztotta, és elindult a csapdához. Közben felkerekedett a vad, északi fagyos szél, de Becsek szorosabbra húzta az övét, s a hideget ezzel elintézetnek vette. Egy befutott, lépkedett vidáman. De hát a csapdában? Vajon fogódzott-e róka? fél órát lépkedett, mire a vízpartra ért. Ott lövésre kész puskával óvatoskodott a nagy fűszfa felé. Szeméhez emelte a messzelátót. Mintha lenne ott valami. A mi rókánk meg csak zabál. Fejét már egészen a megfogózottba marta. Becsök már 50 lépésről nézi távcsővel. Megcsóválja a fejét, megtörli a távcső lencsét, nem hisz neki. Valószínűtlenül nagy tömeget lát a csapdánál. Ilyen nagy róka nincs. Megáll egy fa takarásában, és újra távcsövez. Most már tisztán lát. Valamit fogott a csapda, és vergődik benne, de hogy mi, azt még így sem tudta kivenni. Mindegy, furcsa nagy csomó, de csak is ragadozó. Ezért vállához veszi a puskát. A nagy fán újra húhog a bagoly, ez meglepi Becseket, de már céloz is, a sűrűjébe. Dur-dur, verődik szét a fák közt a lövés hangja, s az a nagy halom szétválik. Az egyik el akar iszkolni. Dur, csap ki a láng a másik csőből, és a lövés helyben marasztalja a rókát. A bagoly megrettenve röppen fel a fáról. Becsek az izgalomtól remegő kézzel dobja ki az üres hüvelyt, és tölt a csőbe új töltést. Azután vállához vett puskával várja, megmozdul-e a meglőtt róka. A róka azonban nem mozdul többé. Becsek tehát lassan megindul a váratlan zsákmány felé. Még ilyet? Dünnyög is már a csapda mellett áll. Nézi, hogy milyen csúnyán szétmarták a megfogózott rókát. Ennek bizony nem sokat ér a bőre. Azután a meglőtt felé megy, biztos kézzel nyúl hozzá, de elkésik egy pillanattal. A meglőtt róka, mint a villám felugrik. Becsek kapja a puskát, de használni nem tudja. A biztosnak itt ragadozó eltűnik a sűrűben. Becsek hátratolja a fején a sapkát és dörsöli a homlokát. Nézi a bozótot, ahová beugrott a csalavér. Aztán a helyét nézi. Vért azonban a róka fekvésén alig talál. Elindul a róka nyomán. A sűrű bozótban görnyedezve próbálja megkeresni, nem tud belenyugodni ilyen csalafintaságba. Ott feküdt. Meglőttem, motyogja. Nyaka teli már az olvadó húval, arca keze karmolással. Fél óra még kivergődik az irdatlan sűrűből. A jó 300 méteres darabon alig néhány csepp vért talált. Gőzölt egész teste, olyan melege volt. Végre újra út van a talpa alatt, s elsóhajtja magát úgy, mint aki rettentő nagy titok nyitjára talál. A vadat nem meglőni, hanem agyon lőni kell, s lassan visszakanyarodik a csapdához.
Elhangzott Cifersky István Három helyet csak egy című írása. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 10. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes.
Ha már ajándékról van szó, elárulok neked egy fontos szabályt. Természetesen nem én találtam ki. Egy mogorva külsejű férfitől hallottam valamelyik munkahelyi karácsonyon. Éppen olyan volt, mint Scrooge a karácsonyi énekből. A fa alatt kicsomagolta ajándékát, aztán mókás bánattal a hangjában beszélni kezdett, senkinek sem címezve mondandóját. Na hát, tudjátok meg, egyáltalán nem igaz, hogy csak a szándék a fontos. Az ajándék maga nem. Ez egész egyszerűen nem igaz. Anyám annak idején sokszor húzott ezzel, mert rengeteg díszcsomagolású vicik vacakot gyűjtöttem össze az évek során. Olcsó műanyagholmikat, amelyeket a jó szándék védelmező zászlaja alatt ajándékoztak nekem. Én azt mondom, igenis, az ajándék számít. A valóban jó szándékú emberek jó ajándékokat szoktak adni. Ezt törvénybe kellene foglalni. Az ajándékozás aranyszabálya címen. Ezzel elmaskírozott a szemétláda irányába. Az ajándékot úgy tartotta két ujja között, mint egy döglött csótányt. Lehet, hogy igaza van. Kissé kemény ítélet ugyan, ám az ünnep üzenete világos. Isten, akitől állítólag az ötlet ered, ügyelt arra, hogy mindig a legjobbat küldje. Megtette nem is egyszer. A napkeleti bölcsek sem ízléstelen csecsebecsékkel érkeztek, még az öreg Mikulás is kétszer ellenőrzi listáját, mielőtt útnak indulna. Az angyalok hozta örömhír pedig nem az volt, hogy valahol szezonvégi kiárusítás van. Én 40 éves korom óta pontosan tudom, mit szeretnék kapni karácsonyra. Felhúzható játékokat, olyanokat, amik zajt csapnak, körbe-körbe járnak és mulatságos dolgokat művelnek, természetesen elem nélkül. Gyerekkorom régi módi festett bádog játékaira gondolok, melyek időről időre a segítségemre szorulnak. Senki nem hisz nekem, pedig tényleg ilyeneket szeretnék. Azért ez még nem a teljes igazság. Örömre és egyszerűségre, bolondságra, fantáziára, zajra, angyalokra, csodákra, meglepetésre, ártatlanságra, varázslatra vágyom. Erről nehezen tudok beszélni, de amit tényleg nagyon és igazán szeretnék karácsonyra, az a következő. Szeretnék egy órára újra 5 éves lenni. Szeretnék sokat sírni és sokat nevetni. Szeretném, ha még egyszer valaki felvenne, karjában álomba ringatna és ágyamba vinne. Tudom, mit szeretnék karácsonyra. Szeretném visszakapni a gyerekkoromat. Tudom, hogy ezt a kérésemet senki sem fogja teljesíteni, de ha nagyon igyekszem, talán legalább az emlékével meg tudom ajándékozni magamat. Tudom, nincs ennek sok értelme, de mióta szól a karácsony értelmes dolgokról? Régi, távoli világ gyermekéről és a ma gyermekéről szól az. A benned és bennem lakozóról, aki ott áll szívünk kapujában és várja, hogy csoda történjék. Kisgyerek, akinek gondolkodásmódja egyszerű, nem gyakorlatias és nem józan, és lételeme az öröm. Kisgyerek, aki képtelen megérteni az afféle ajándékokat, mint a zoknik és az edényfogókesztyűk. Az aranyszabály igaz. Mindig is szerettem volna egy kakukkos órát, egy nagy német barokk kakukkos órát, kacskaringos cirádákkal és óránként előugró kismadárral, aki létünk egy fontos adatát kiáltja ilyenkor világgá. Így hát vettem egyet a legjobb barátomnak, aki történetesen a feleségem is, és egy lakásban élünk. Az efféle ügyletek általában a következőképpen végződnek. A feleségemnek ajándékaim nem szoktak túlságosan tetszeni, így azok rendszerint visszaszármaznak rám. Gondoltam, ha már így van, legjobb, ha rögtön olyasmit veszek neki, amit valójában én szeretnék, mert így, amikor visszakapom, szívből hálás lehetek érte. Ővé az ajándékozás gesztusa, enyém az ajándék. Tudom, hogy gonoszul hangzik, de realista és praktikus megközelítés. Jó, ne kezdj el szörnyűködni, hogy te ilyet még gondolatban sem tennél. Ne is próbálj megetetni, nem vagyok mai gyerek. Tudom, amit tudok. Na mindegy. Szóval egy igazi, antik kakukkos órát akartam. Ezek azonban kisebb fajta vagyonba kerülnek. Egy boltban pedig láttam, hogy újakat árulnak, és mivel túl sok volt belőlük raktáron, jelentős árengedménnyel. Nem akartam elszalasztani az alkalmat, így hát vettem egyet. A doboz oldalán lévő két feliratot azonban sajnos csak otthon olvastam el. Az egyik így szólt, Made in South Korea, a másik, a terméket önnek kell összeraknia. Elővettem az 5 nejlon zacskóból a különböző alkatrészeket, valamint egy echte bajor alpesi pásztorkunyhót valódi fautánzat felirattal, és mindennek a tetejébe egy műanyag őszfejet, melyet mintha Bambi anyjáról mintáztak volna meg. Összeraktam, nem, nagyon kedves vagy, nem hagytam ki semmit, és felakasztottam a falra. Lehúztam a súlyokat, meglöktem az ingát, és vártam, mi történik. Az óra barátságosan tiktakkolni kezdett. Még egyetlen vállalkozásom se sikerült ilyen jól. Működött a nyavajás. A nagymutató a 12-esre ért. Kinyílt a kisajtó. A kismadár nem jött ki. Ám a lyuk mélyéről tumpa, reszelős hang hallatszott.
Kaka! Kaka! Kaka!
Három kaka. Ez minden, hiszen az óra delet mutatott. Bekukucskáltam a valódi fautánzat bajor alpesi pásztorkunyhó belsejébe. Ott volt a madárka. Fogtam a jégfogót, egy evőpálcikát, és megpróbáltam kipiszkálni a kis teremtményt. Úgy tűnt, sikerült meglazítani. Beállítottam az órát háromra. Ketyegett, aztán ütni kezdett, felpattant az ajtó. Madár sehol. A kunyhó sötét mélyéről csak ennyi hallatszott. Sem uk, sem a. A ha nem megy, erőltessük elvét alkalmazva egy gumikalapáccsal és egy válfával vettem kezelésbe a szerkezetet, majd jól megráztam. Beállítottam az órát, odaért a mutató, kinyílt az ajtó. Csend. Az alaposabb vizsgálat során apró holttest került elő. Az oldalán hevert, nyaka körül egy rugó tekeredett. Nem hinném, hogy sokan öltek már meg kakukkos óra madarat. Nos, nekem sikerült. Magam elé képzeltem a szentestét. Tessék, szívem, egy kakukkos óra. Neked vettem, a madár már nem él. Így is tettem. Odaadtam neki az órát, és elmeséltem, mi történt. Nevetett. Egy darabig még őrizgette is, halott madarastul minden estül. Mindez régen történt, kidobtuk már az órát is, a madarat is. Sok-sok karácsony jött és múlt el azóta, de minden évben, ha december táján összejövünk barátainkkal, újra és újra elmeséljük a történetet. Nevetnek. A feleségem pedig rám néz, mosolyog, és én visszamosolygok. Arra figyelmeztet, hogy a történet igazi kakuk fiókája nem az a kis jószág volt az óra belsejében. Nem is felejtem el egy hamar. Nekem pedig azóta sincs kakukkos órám. Valamit azért megjegyeztem a dobozon olvasott karácsonyi üzenet emlékét. Egybe rakandó. Tedd egybe legjobb tulajdonságaidat, és aztán osztogasd szét őket. Gyűj egybe szeretteiddel, hogy újraélesszétek a vidámság tüzét. Kakukk, öreg fiú, boldog karácsonyt neked! Akárhol is jársz. Velünk szemben igazán belevaló népek laknak. Kocognak, rengeteg babcsírát esznek, és mindent újra felhasználnak, kivéve a kilélegzett levegőt. Nagyon hisznek az egyenjogúságban, a férfiakéban is, a nőkében is. Nincsenek összeházasodva, kötöttek egy megállapodást, és függetlenül élik életüket. Olyan öntudatosak, majd szétdurrannak. Jó emberek. Környékünkön ők képviselik a haladást. Gazdaságossági és észszerűségi megfontolásból vettek egy 18 sebességes túrabiciklit, tandem. Minden nap azzal járnak összeillő biciklis ruhában és bőrsisakban, narancslés üvegekkel és egyebekkel felszerelve. Megfigyeltem, hogy mindig a férfi ül elől. Mindig ő kormányoz. Hát, mondhatom, nem valami igazságos. Beszélgettem velük külön-külön, így feltárult az évezredes igazság. A férfi titokban azt gondolja, ő az erősebb, és ő tud jobban tájékozódni. A nő ráhagyja. Így ugyanis körül tud nézni és gyönyörködhet a tájban, és ha elfárad, nyugodtan abba hagyhatja a tekerést, a férfi nem veszi észre. Ha neki mennek valaminek, a férfi felfogja az ütközés erejét. Az örök tandem. Elől a férfiak, hátul a nők. Valószínűleg igaz, hogy a férfiak erősebbek. A nők viszont okosabbak. Ez legalábbis biztosan. Az egyenjogúság azt hiszem azt jelenti, hogy mindenki megkapja, amit akar, anélkül, hogy a teljes igazsággal tisztában lenne. Másképpen fogalmazva, felszabadít bennünket azok alól a dolgok alól, amelyeket nem szeretünk, hogy aztán az általunk helyesnek tartott dolgok rabszolgáivá váljunk. Éljen az örök tandem!
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 10. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Keresztelő Szent János születését ünnepeljük ezen a napon. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó próféta keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik szent lélekkel, azaz még születése előtt megtisztul az áteredő bűntől. Az egyház hagyománya e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához köti, ezért repes a magzat Erzsébet méhében, és ezért ünnepeljük az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett keresztelő Szent János születésnapját is. Amikor megszületett János, 8 nap múlva Zakariásnak akarták nevezni. Ám apja egy írótáblára ezt írta, János legyen az ő neve, ugyanis mivel nem hírt Gábor angyalnak, büntetésül megnémult. De most, a gyermek születése után, ebben a pillanatban megoldódott nyelve, és dicsérni kezdte az Istent. Hálaénekét így kezdte, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minélkünk szolgájának, Dávidnak családjából. Sokszor eszembe jut, hogy ezeket a szavakat hallotta Mária, Jézus édesanyja, aki szív alatt hordozta az isteni gyermeket. Jánosról pedig így profétált Zakariás. Téged pedig gyermek, a fölséges profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket fölkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Keresztelő János születésének híre futótűzként terjedt el Júliában. Miután fölnevelkedett, a pusztába vonult, és a régi próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, ágyékát bőrövvel vette körül. Eledele az ehető sovány sáska és erdei vadméz volt, lakása a puszta. Isten úgy akarta, hogy ez az ember legyen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az előfutára és útkészítője. Néhány hónappal az Úr föllépése előtt János megjelent a Jordán folyó partján. Beszéde rövid volt, de sokat mondó. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját. Oly hatalmas, vonzó és lebilincselő volt, hogy szavai meghallgatására, valamint az úgynevezett jánosi keresztség fölvételéért odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea és a Jordán környékének lakossága. Amikor pedig a nép vezetőit János maga előtt látta, akiknek gonoszsága közismert volt, haragjában így támadt rájuk. Viperák fajzata, minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és a tűzre vetik, a fejsze már a fák gyökerére van téve. És felszólított az irgalmasság cselekedeteire, akinek két köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A zsidók azt hitték, hogy János az eljövendő messiás, de ő így felelt. Nem vagyok az, s aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én csak vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel fog keresztelni. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziját megoldjam. Maga Jézus is nyilvános föllépés előtt fölkereste Jánost a Jordán partján, és kérte, hogy részesítse a bűnbánatra hívó és megtérést sürgető keresztségben, nem mintha neki erre szüksége lett volna, hanem hogy jó példával járjon elől. Ekkor mondta híres szavait, rámutatva az alázatos Krisztusra, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Az Úr első tanítványai közül kerültek ki, János pedig örült ennek. Így beszélt, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Erre igen hamar sor került. A galileai királynak, Heródes Antipásznak senki sem merte szemébe mondani a nemzet sérelmét, azt, hogy elbocsátotta feleségét és a Rómában élő féltestvérének, Fülöpnek a feleségével élt, aki máskülönben unoka húga is volt. János azonban Heródes szemébe mondta bűnét. De az erkölcsre nem sokat adó király ezzel nem törődött, hanem ágyasa Heródiás kívánságára Makerosz várába záratta Jánost. Ez a holtenger partjától keletre feküdt, ahol Heródesnek gyönyörű palotája volt. Megöletni nem merte, mert félt a néptől, s ő maga is babonásan tisztelte. Időközben Jézus nyilvánosan föllépett, és János a fogságban hallotta az általa végzett csodákat. Kételkedő tanítványaira való tekintettel elküldött kettőt Jézushoz, hogy ő maga erősítse meg őket. Amikor a jánosi követek elmentek, Jézus szép dicséretet mondott Jánosról. Profétánál is nagyobb ő, s az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nálánál. János életének vége emberileg tragikus volt. Heródes születése napján nagy lakomát rendezett. Ágyasának Heródiásnak a lánya Szalomé keleti tánccal szórakoztatta vendégeit. A királynak annyira megtetszett, hogy eskü alatt ígérte meg, bármit is kérjen, azonnal teljesíti. Akkor következett az ördögi húzás, egy erkölcstelen asszony bosszúja. Heródiás azt tanácsolta lányának, hogy kérje János fejét. A könnyelmű király elszomorodott, de a kívánságot teljesítette. Tanítványai fájó szívvel temették el Jánost, és a szomorú hírt tudatták Jézussal. Jézus után az egyház is a legnagyobb tisztelettel veszi körül keresztelő Szent Jánost. A szentek rangsorában Szűz Mária után következik. Jánosnak nem csak születését ünnepeljük, hanem fejvesztését is augusztus 29-én. Magyar népünk pedig június hónapját róla nevezi el Szent Iván havának. Minden szentmisében a szent áldozás előtt János szavait imádkozzuk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János születésének ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.